Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevével jönk eléd, dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, azért, hogy közösségben lehetünk veled. Tanulmányozhatjuk a te ígédet, és egyre mélyebb kijelentéseket kaphatunk ezáltal. Hálát adunk, atyám, azért, hogy nem akarod, hogy mi tudatlanok legyünk. Ezért adsz nekünk kijelentéseket, megértéseket, világosságot hozol az életünkbe, hogy az megváltozhasson. Köszönjük, atyám, hogy tanítasz bennünket a te igéd által, amit mi a legnagyobb értéknek nyilvánítunk a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a te bölcsességed vezet bennünket, a Szent Szellemed egyengeti a lépteinket, és hálát adunk, atyám, hogy te minden jóval elhalmoztál bennünket, ami benne van a szellemünkben. Köszönjük neked, hogy a tisztánlátás útján vezetsz bennünket, és te a rend istene vagy. És hálát adunk, atyám, hogy a mi életünkben sincs zűrzavar, hanem a te isteni rendedet érvényesítjük a Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk téged, atyám. Köszönjük, hogy megértést adsz a szívünkben a mai üzenetről is, és nem csak nekünk, hanem a hallgatóságnak is. Köszönjük, atyám, a jelenlevőket, köszönjük a interneten hallgatókat, és áldást szólunk mindannyiunk élete felett a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket. A mai üzenet fő témája: összefüggés van a szellemi ajándékok működése és a nők gyülekezeti szolgálata között. A bevezetővel kezdem. Sajnos számos felekezetnél félreértik a nők szolgálatával kapcsolatos igei útmutatásokat. Ennek eredményeképpen sok helyen hátrányos megkülönböztetésben részesülnek a nők. Ugyanis nem mindenhol engedik őket a szószék mögé, csak segítő szolgálatban tűrik el őket. A félreértések legfőbb oka az, hogy kiragadják a szöveg környezetéből az adott igéket. Kenneth Hagennek van egy könyve, amelynek a címe a Nőkérdés. Ebben ő nem hozta összefüggésbe a nők szolgálatát a szellemi ajándékok működésével. Viszont Pál apostol a nők szolgálatát a szellemi ajándékok működésével hozza összefüggésbe. Mivel a Szent Szellem ajándékai csak szeretett teljes légkörben tudnak működni, ezért hasznos, ha ismerjük az ajándékok működésének a feltételeit. A szellemi ajándékok az 1 Korintus 12-ben 8-10-ig tartó szakaszban vannak felsorolva a Bibliában. Ezeket elolvashatjátok otthon. Én most három csoportba osztva ismertetem ezeket. Az egyik csoport a kinyilatkoztatás ajándékai, a másik csoport az erő ajándékok, és a harmadik csoport pedig az ihletettségi ajándékok. Röviden vázolom előttetek ezeket, hogy legyen rálátásotok. Az A pont, kinyilatkoztatás ajándékai. Az első a bölcsesség beszéde, kijelentés arról, hogy mi fog történni a jövőben, és kijelentés arról, hogyan oldj meg egy nehéz helyzetet. A második az ismeretbeszéde. Természetfeletti kijelentés a Szent Szellemtől a múlt vagy a jelen eseményeivel kapcsolatban. A harmadik a szellemek megítélése. Ez egy természetfeletti képesség, amivel beleláthatsz a szellemi világba, és felismerheted, hogy milyen szellem működik a háttérben. B. Erő ajándékok. Ez Isten természetfeletti erejét mutatja be. Az első a hit ajándéka. Az erő ajándéka a lelked erős horgonya Istenben, olyan magával ragadó bizonyosság, ami által a gyógyítás vagy a csodatevés ajándékába járhatsz, illetve átveheted azokat. Második a gyógyítások ajándékai. Természetfeletti erő, amely megtöri a sátán munkáját az emberi testben, és megszabadítja a betegeket. A harmadik, csodatevő erők. Természetfeletti beavatkozás a természet rendjébe, ami csodákat vagy gyógyulásokat eredményez. C. Ihletettségi ajándékok. Ezek kimondják Isten üzenetét. Az első a prófétálás. Természetfeletti üzenet egy ismert nyelven, amit a Szent Szellem ihlet, hogy építse a gyülekezetet vagy a gyülekezeti tagokat. Második. Nyelvek nemei. A beszélő által nem ismert nyelven elhangzó szóbeli megnyilvánulás azzal a céllal, hogy azt nyilvánosan megmagyarázza. A harmadik, ennek a párja, a nyelvek magyarázata. Természetfeletti módon magyarázza azt, ami korábban elhangzott nyelveken. Tudni kell, hogy ez nem szó szerinti fordítás, hanem kijelentés Istentől. Második pont, tájékozottság. Az első korintusi levél 11. fejezete a szellemi ajándékok gyakorlásának, illetve működésének az előfeltétele. Ennek lényege a kapcsolatok ápolása és Krisztus testének a megbecsülése. Erre hivatkozik az 1 Korintus 11.29 többek között. Ezt szoktuk úrvacsorakor is időnként használni, ezt a fejezetet. A szellemi ajándékokkal kapcsolatban Pál a következőt mondja az 1 Korintus 12-es fejezet 1-es versében.
A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek.
Amen.
Amen.
Mi a célja az első korintusi levél 12., 13. és 14. fejezetének? Az a célja, hogy elvegye a tudatlanságunkat, és tájékoztassunk minket, hogy ne maradjunk tudatlanok a szellemi dolgokban, főként a szellemi ajándékokkal kapcsolatban. Akik elolvassák az 1 Korintus 12-t és az 1 Timóteus 2-t, azok sajnálatos módon nem mindig értelmezik helyesen. Ezeket megvilágítva ma a nők gyülekezetben történő szolgálatáról fogok tanítani, és erről fogtok hallani. Első korintusi levél, 14. fejezet, 34-35-ös verse következik.
A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nékik, hogy közbeszóljanak, hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak közbeszólni a gyülekezetben.
Amen.
Amen.
Egy kicsit viccesen mondom, hogy próbáld csak meg azt mondani a nőknek, hogy ne beszéljenek, de úgysem fog működni. Az olvasottakkal kapcsolatban két dolgot szeretnék megvilágítani. Az engedelmeskedni és a tanulni fogalmakat. Az engedelmesség fogalmának értelmezését veszem elsőként. Ez a fajta engedelmesség a szeretet engedelmessége azért, hogy a szeretet uralkodjék. Az nem helyes hozzáállás, hogy minden feleségnek mindig engedelmeskedni kell mindenben a férjüknek. Van néhány gonomba férj, akik olyan dolgokat követelnek a feleségüktől, ami nem igei, aminek a feleség nem köteles alávetni magát. Ha egy örjöngő férj azt parancsolná a feleségének, hogy ugorjon ki a 10. emeletről, akkor egy normális ember nem mondja azt, hogy a feleségnek ilyenkor is engedelmeskednie kell. Azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy Isten mindig az élet oldalán áll. Ha pedig ilyen esetben a feleségnek nem kell engedelmeskedni, akkor ezen kívül van még számos más olyan dolog, amiben nem köteles engedelmeskedni, mert ezek helytelen dolgok. Tehát leszögezhetjük azt, hogy a feleségek csak az ígével megegyező dolgokban kötelesek engedelmességet tanúsítani a férjük iránt. Következik a tanulni fogalmának az értelmezése. Az akkori nők kevésbé vagy egyáltalán nem voltak iskolázottak. Pál ezért azt tanácsolta a feleségeknek, ha tanulni akarnak valamit, akkor ne a gyülekezetben szóljanak közbe, hanem otthon kérdezzék meg a férjeiket. Harmadik pont. Isteni rend. Az első korintusi levél 14. fejezetének két témája a rend és az építés. Pál az első korintusi levél 14. fejezetében a gyülekezet rendjéről és építéséről beszél, és ebben az összefüggésben esik szó az asszonyok gyülekezetben végzett szolgálatáról. Pál azt szeretné, hogy a gyülekezetben a dolgok rendben történjenek, és építőek legyenek a hívők számára. Ugyancsak ezzel a témával foglalkozik az első Timóteus második fejezete. Olvassuk el a 11-től a 14-ig terjedő szakaszt.
Az asszony csendességben tanuljon, teljes alárendeltségben. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. És nem Ádám csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett.
Amen.
Amen.
Elsőre úgy tűnik, hogy ezek a versek minden nőt eltiltanak a gyülekezeti szolgálattól, de valójában ezek nem minden nőnek szólnak, hanem kizárólag a feleségeknek. Tehát az első Timóteus második fejezetében Pál nem az összes nőhöz szól, hanem csak a férjezett nőkhöz. Nekünk megértést kell kapni ezzel kapcsolatban arról, hogy általánosságban a nőkről, vagy kizárólag a feleségekről van-e szó. Ha a görög güné szót feleségnek fordították volna, és nem asszonynak, akkor a fenti versek teljes mértékben érthetővé váltak volna. A Timóteus levélben Pál Ádámra és Évára hivatkozik, vagyis egy férjre és egy feleségre. Ebben az igeszakaszban is a férj-feleség kapcsolattal foglalkozik. A szövegkörnyezet alapján itt Pál azokhoz szól, akik házasok. Általában nem jellemző, hogy a feleségek átvegyék az uralmat a férjek felett, és ezáltal magukhoz akadják a hatalmat. Viszont vannak olyan feleségek, akik nyilvánosan megszégyenítik a férjeiket. Pál ezért mondja azt, hogy a feleségnek nem szabad uralkodnia, illetve a férjétől átvennie a hatalmat. Negyedik pont, tanulás módja. Térjünk vissza az 1 Korintus 14-hez. Ott az szerepel, hogy a feleségek hallgassanak a gyülekezetben, ha pedig valamit meg akarnak tudni, akkor kit kérdezzenek meg? A férjüket. Azok a nők, akiknek van férjük, ők a feleségek fogalmába tartoznak. Tehát meg kell látnunk, hogy Pál itt csak a férjes asszonyokhoz beszél. A felolvasott igékben nincs megtiltva a nők szolgálata, sőt minden nő szolgálhat, ugyanis Pál rendelkezése csak a feleségeknek szól. Ezek a versek megállapítanak egy rendet a gyülekezetben, ami úgy szól. A feleségek tanúsítsanak engedelmességet és tiszteletet a férjük iránt. Arról beszél Pál, hogy épp olyan szükséges a rend fenntartása a házasságban, mint a gyülekezetben. Két dolgot hasonlítok össze a gyülekezetet és az otthont a következőkben. A gyülekezetben az istenfélő feleségek a legtöbb esetben helyesen viselkednek. Otthon azonban, ha problémájuk adódik a férjükkel, akkor gyakran nem fogadják meg Pál utasításait, hanem a saját fejük után mennek. Továbbá igyekeznek rávenni a pásztort, hogy tanítással igazítsa helyre a férjüket. De Pál pont ezt tiltja. Nem azt mondja Pál, hogy a feleségek ne szóljanak a gyülekezetben, hanem azt, hogy a beszédükkel ne próbálják a férjüket nyilvánosan helyre igazítani. A gyülekezetben nincs reggyén a feleségek részéről a férj kiigazítása, rendre utasítása, de az sem, ha a férj teszi ezt a feleségével. Egy házas férfi, a büszkesége miatt nyilvánosan nem fedné fel, hogy problémája van a feleségével. A nőket viszont általában ez nem érdekli. Ők azt szeretnék, hogy a párkapcsolatuk rendben legyen, és bármilyen eszközt bevetnek ennek elérése érdekében. Pál pedig azt mondja világosan, hogy a feleségek nem használhatják a gyülekezetet eszközként, hogy helyreigazítsák a férjüket. Ugyanis nem fér össze a szellemi ajándékok használata és a lázadó, tisztelettelen magatartás a házastársal szemben. A szellemi ajándékok nem működnek, amikor a szeretetből kilépve valaki rendbontó, amikor szándékosan figyelmen kívül hagyja a gyülekezeti rendet. 5. pont. Félreértések. Egyes pásztorok és vezetők félreértelmezték a tiltásról szóló felolvasott verseket, amelyek a nőket régóta korlátok között tartja. Ebben az a képmutatás, hogy például a gyermekek hit oktatásában már taníthatnak a nők. Tarthatnak továbbá női alkalmakat és szolgálhatnak a misszióban. De az ellenzők szerint kizár dolog, hogy vasárnap délelőtt tanítsanak a pulpitusról. Hát tévedtek. Minden igét annak a világosságában kell értelmezni, hogy más igék mit mondanak ugyanarról a témáról. Ezeknek összhangban kell lenniük egymással. Sok félreértés keletkezett már abból, hogy nem vették figyelembe az értelmezés ezen alapelvét. Ezért vannak az embereknek dilemmái, például a nőkérdéssel kapcsolatban is. Amikor egy szövegrész igéit értelmezzük, akkor az értelmezésünknek összhangba kell lenni a többi igével is. Ki lehet emelni verseket a szövegkörnyezetből, figyelmen kívül hagyva az értelmezés alapelvét, és azt mondatni velük, amit te akarsz, de az tévútra visz. Ha egy értelmezés nincs összhangban a többi igével, akkor az az értelmezés helytelen. A nyomaték kedvéért megismétlem. Ezek az igeversék azt tiltják meg a feleségeknek, hogy a gyülekezetet vagy a szolgálatukat eszközként használják arra, hogy felfedjék a férjük tudatlanságát, helyreigazítsák a férjüket, illetve uralkodjanak felettük. A szolgálatod vagy a szellemi ajándékait használható a gyülekezetben nem előbbré való a társaddal való kapcsolatnál, és nem mentesít az engedelmes hozzáállás alól. 6. pont. Uralom kérdése. Pál azt mondja az asszonyoknak, van helyetek a gyülekezetben, lehet szolgálatotok, de nem engedem meg egy feleségnek sem, hogy a férje helyre igazítására használja a szolgálatát. Egyszerű és világos, hogy a nők nem kaptak erre felhatalmazást. Ha pedig a feleségnek kérdésük van, azt otthon tegyék fel a férjüknek. Ha a férjükkel kapcsolatos problémát otthon nem tudják rendezni, akkor 4 szem közt beszéljenek a pásztorral vagy a pásztor feleségével. Lehet, hogy valamelyik nőnek tanítói ajándéka van, és elkezd tanítani azzal a szándékkal, hogy majd így eljut az üzenete a férjéhez, amivel szeretné őt helyreigazítani. De ha a feleségek az üzenetekkel akarják a párjukat helyretenni, akkor testben járnak. Ha a tanításukkal akarnak egy helyzetet javítani, akkor a törvény alá kerülnek, és az emberek testének fognak prédikálni. A gyülekezet vezetőségének sosem szabad eltűrnie, hogy egy feleség arra használja a szolgálatát, vagy a szellemi ajándékait, hogy uralkodjon a férje fölött, vagy nyilvánosan megalázza őt. Következik a Jelenések 2:20.
De van valami, ami nem tetszik nekem. Eltűröd, hogy az az asszony, Jezábel, azt tegye, amit akar. Mert prófétának mondja magát, és tanításaival félrevezeti szolgáinkat. Ráveszi őket, hogy házasságtörést kövessenek el, és hogy egyenek a bálványoknak áldozott ételekből.
Amen.
Amen.
Ez Jézus üzenetének egy része a tiatriai gyülekezetnek. Ne tűrjétek el Jézabelt, vagyis a varázslás és a leuralás szellemét. Ki Jézabel? Jézabel lehet nő és férfi is, aki arra használja az ajándékait, hogy manipuláljon és leuraljon másokat. Ha a gyülekezetben a feleség egy távol levő harmadik szeméről beszél, de mindenki tudja, hogy a saját férjéről van szó, akkor a pásztornak négy szem közt kell beszélnie az illetővel. Ez történhet személyesen, vagy akár telefonon is. Ha viszont a feleség a gyülekezetben nyíltan a férjéről kérdez, akkor a pásztornak ott helyben ki kell igazítani őt az igével, mégpedig az 1 Korintus 14:35-tel, mert abban van a válasz, hogy menj és kérdezd meg erről a férjedet otthon. A férjnek pedig a kérdés megválaszolásához az igét kell használnia. Ha egy feleség azzal jön, hogy a férjével ez és ez a probléma, és a kapcsolatuk ezért nem működik jól otthon, akkor a következő válasz erre. Szolgálnod kell a férjed felé, szeretettel és gyengédséggel kell felé fordulni. Lehet, hogy a férj küzd bizonyos dolgokkal, de neki egy háttér támogatóra van szüksége. Szüksége van valakire, aki hisz benne és támogatja őt. Olvastam valahol egy könyvben, hogy nyugaton bizonyos munkahelyeken, amikor interjút készítenek a leendő alkalmazottal, akkor rákérdeznek arra, ha férfiről van szó, hogy van-e felesége és támogatja őt. Mert sokan rájöttek erre az igazságra, hogy egy sikeres férfi, egy sikeres férj mögött ott kell állni a feleségnek. Egyszer egy pásztor megfigyelte, hogy amikor ezt tanácsolta egy asszonynak, akinek a férje néhány hétig nem járt a gyülekezetbe, nagy mosollyal az arcán jött el újra. Sőt, a feleség nem is telefonált a pásztornak, ami arra utalt, hogy arra fordította az idejét, hogy szolgáljon a férje felé, és tiszteletet tanúsítson iránta ahelyett, hogy zsémbelődne vele, vagy manipulálna azért, hogy azon a szinten legyen, ahol ő látni szeretné. Feleségek, csak szeressétek, és bátorítsátok a férjeteket, és ne szégyenítsétek meg. Ha segítségre van szükségetek, akkor együtt kérjetek tanácsot a pásztortól, de soha ne beszéljetek nyilvánosan a férjetek rossz tulajdonságáról. Itt az Úr emlékeztetett az 1 Péter 4:8-ra, amely azt írja, hogy a szeretet sok vétket elfedez. Ne a legrosszabbat mondjátok róla, hanem a hit szava által mindig a legjobbat. Ezáltal pedig olyanná fog válni, amilyennek megvallottátok őt a szátokkal, mert a Márk 11:23 azt mondja, hogy meg lesz néki, amit mondott. 7. pont. Alávetettség. A feleségre vonatkozó hatalomról és védelemről a következőt olvashatjuk az 1 Korintus 11:5-ös versének első felében.
Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét.
Itt a fej alatt a férjet kell érteni. Ugyanezt olvassuk el az egyszerű fordításból is.
Ha viszont egy asszony fedetlen fejjel imádkozik, vagy prófétál, akkor szégyent hoz arra, aki az ő feje.
Amen.
Amen.
Manapság is találkozunk olyan keresztényekkel, akik bekötik a fejüket, mert nem helyesen értelmezik ezt az igét. A fej befedésének a jelentése a férj tekintélye alatt maradni alávetettségben. Tehát ez egy szellemi dolog, és nem a fizikai dolgot kellene gyakorolni, szó szerint, ahogy le van írva az igében, hogy fejkendőt használnak, és törvényként használják szinte. Minden asszony, aki úgy imádkozik, vagy prófétál, illetve úgy használ szellemi ajándékokat, hogy nem veti alá magát az Isten által rendelt tekintélynek, vagyis a férjének, ami az ő védelmére adatott, akkor szégyent hoz a férjére és az Úrra. Tehát a feleség maradjon a férje tekintélye alatt akkor is, miközben imádkozik, vagy prófétál, valamint a szellemi ajándékokkal szolgáló gyülekezet felé. Más szóval, feleségek, tiszteljétek a férjeteket akkor is, ha elront valamit. Éreztessétek vele, hogy minden rendbe fog jönni. Bátorítsátok őt. Lehet, hogy küzd, próbálkozik valamivel, bármi is legyen az, de szüksége van a támogatásotokra, a szeretetetekre és a szerelmetekre. A férjeknek szüksége van egy vezérszurkolóra, amikor hazaér. Legyen az otthonotok menedék a vihar elől, ne pedig maga a vihar. Amikor Pál azt mondja, hogy nem engedem, hogy a feleségek arra használják a gyülekezetet, hogy kioktassák a férjüket, lázadjanak ellene, vagy uralkodjanak rajta, akkor ennek a célja az isteni rend biztosítása. Nézzük meg, mit mond az 1 Korintus 14.33.
Mert az Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene, amiként az a szentek minden gyülekezetében van.
Amen. Amen. A gyülekezeti rendre azért van szükség, hogy működhessenek a szellemi ajándékok. Ha egy feleségnek vannak kérdései, amelyekkel felfedné a férje hibáit, vagy azzal helyre igazítaná őt, akkor azt otthon tisztázza vele. Ha ez a rejtett szándéka, akkor inkább maradjon csendben a gyülekezetben. Nem azt mondja Pál, hogy minden nő hallgasson a gyülekezetben. Arról beszél, hogy ha egy feleséget a férjével szembeni tiszteletlenség motivál, akkor ne szólaljon meg a gyülekezetben. Ezek az igeversek nem tiltják a nők szolgálatát a gyülekezetben, hanem egy olyan gyülekezeti rendet állapítanak meg az ajándékok használatával kapcsolatban, amely támogatja a család biblikus rendjét. Mire kíváncsi egy pásztor, amikor valaki szolgálatba lép? Függetlenül attól, hogy férfi vagy nő az illető. Először is azt szeretné megtudni, van-e pásztora, akinek alárendeli magát. Azután pedig tudni szeretné, hogy a családjában minden rendben van-e. Miért is tanítana egy új szolgáló olyasmiről, amit ő maga sem tart be otthon? Az ilyesmi nem működik. Nem azt mondom, hogy mindennek tökéletesnek kell lenni, csak azt, hogy el kell fogadnotok az ige útmutatását. 8. pont. Női szolgálók. A teljesség igénye nélkül a nők szolgálatáról hoztam pár igét. Elsőként egy ószövetségi előképet nézzünk meg. Zsoltárok 68.11-ben lézerfordítás szerint olvassuk.
Az Úr közölte az örömhírt, melyet női hírnökök hirdetnek, egy hatalmas sereg.
Amen. Ez egy profitikus zsoltár, amit a nők szolgálatát ellenzők nem szívesen olvasnak. Ez az evangélium hirdetéséről beszél, és arról a napról, amelyben ma élünk. Végül is az első ember, aki elment hirdetni Jézus feltámadásának örömhírét, egy nő volt, akinek a neve Mária Magdaléna. A feltámadt Jézus azt mondta Mária Magdalénának, menj és mondd nekik. Ennek utána olvashattuk a János 20.17-ben. És a János 20.28-ban pedig, csak egy rövid részt idézek, elméne azért Mária Magdaléna hirdetvén a tanítványoknak. Elmenni és hirdetni annyit jelent, hogy prédikálni. A nők azóta is világszerte hirdetik az evangélium örömhírét. Következik most néhány újszövetségi példa a nők gyülekezeti szolgálatával kapcsolatban. Minden férfi példát vehetne arról, ahogy Jézus bánt a nőkkel. Csak néhány esetet említek. Szamaritánus asszony, a vérforrásos asszony, házasságtörésen kapott asszony, Mária, Márta, vendégszeretete, és sorolhatnánk még tovább. Soha senki sem kezelte a nőket nagyobb tapintattal, mint maga az Úr Jézus. Pál szóhasználata is azt mutatja, hogy nagyra becsülte a női nemet és a nők munkáját. olvassuk el a római levélben a 16. fejezetben 1-től 3-ig.
Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkréa beli gyülekezetnek szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul, mert ő sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Aquilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban.
Amen.
Amen.
Én 3 szót emeltem ki a felolvasott igerészből: szolgáló, pártfogó, munkatárs. Itt 2 női nevet is olvashatunk: Fébé, a kenkrai gyülekezet szolgálója, és Priscilla, aki Aquila felesége, és mindketten Pál munkatársai. Olvassuk tovább a római levél 16. fejezet 12-es versét.
Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Perziszt, ki sokat munkálkodott az Úrban.
Itt pedig a munkálkodott szavakat emeltem ki. Triféna és Trifós a római gyülekezet aktív nőszolgálói. Perszisz pedig a római gyülekezet női tagja. Itt egy igét olvasunk fel. Először az Ószövetségből, utána az Új Szövetségből. Jója 2.28-al kezdjük.
És lészen azután, hogy kiöntöm szellememet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak.
És olvassuk az apostolok cselekedetei 2.17-et.
És lészen az utolsó napokban ezt mondja Isten, kitöltök az én szellememből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
Amen. Amen. Összefoglalva a 2 felolvasott verset, és profétálnak fiaitok és lányaitok a gyülekezetben. Ez nőket és férfiakat is jelent. Folytassuk az apostolok cselekedetei 21. fejezet 8-9-es versével.
Másnap pedig elmenvén Pál és mi, akik vele voltunk, megérkezünk Cézáreába, és bemenvén a Fülöp evangélista házába, aki ama 7 közül való volt, nála maradánk. Ennek pedig volt 4 szűz leánya, akik profétálnak vala.
Amen.
Amen.
Fülöp 4 lánya a profétálás ajándékában működött. Ők mik voltak? Igen. Tehát helyén való, ha a nők is szolgálnak. Aztán, ha tovább nézzük az apostolok cselekedetében, a 18. fejezetben további 3 helyen is előfordul Priscilla neve. A 2., 18. és a 26. versben, amit otthon elolvashattok. Priscilla, mint Pál munkatársa, szolgált a gyülekezetben, sok más nőhöz hasonlóan. Az 1. korintusi levél 11. fejezet 5. verse is arról szól, hogy a nők imádkoznak és profétálnak a gyülekezetben. Miért írta volna ezt Pál az 1. korintus 11-ben, ha az 1. korintus 14-ben megtiltja nekik a szolgálatot? Ez nevetséges lenne. Nézzük meg, mit ír az 1. korintus 14.31.
Mert egyenként mindjárt profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vigasztalást vegyen.
Amen.
Amen.
A mindnyájan szó jelentése. Mindenki, mindnyájan, minden, összes. Tehát minden ember profétálhat és szolgálhat. Férfiak és nők is egyaránt. Egy szóval, igeileg alátámasztott dolog, hogy nők szolgáljanak a gyülekezetben. De az nem megengedett, hogy a feleség arra használja a szolgálatát, hogy megszégyenítse, helyreigazítsa a férjét. Pál erről beszél. Mi Isten célja a gyülekezetben? a rend és az építés. A szélsőséges viselkedés pedig egyiket sem szolgálja. Ezt a világosságot osszátok meg másokkal is, mert ez fel fogja szabadítani a nőket. Márk 4.21-et olvassuk el.
És mondanékik, avagy azért hozzátok-e elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-e, hogy a gyertyatartóba tegyék?
Amen.
Amen.
Ezek Jézus szavai. A gyertya fénye jelenti az igéből kapott világosságot, amit nem szabad mások elől elzárnunk, elrejtenünk. És a Jeremiás könyvéből olvassuk a záró igét, az 1.9-et és a 23.29-et.
És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számat, és mondanékem az Úr. Ímé az én igéimet adom a te szádba. Nem olyan é az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly.
Amen.
Amen.
A pöröly kőfejtésnél használt kalapács, ami darabokra töri a követ. Tehát Isten igéje is ilyen erővel bír, azt akarja az ige szemléltetni. Ha Isten az igéjét a szánkba adta, akkor ő elvárja tőlünk azt, hogy szóljuk azt hatalommal, hogy megtörjenek az ellenség munkájai, akadályai, és az emberek szabaddá váljanak. Amen.
Amen.
Hiszük, hogy ez az üzenet is áldásolt sokak számára, és főképpen a nők számára, mert ez arra volt most kisarkítva, hogy szabadon tudjanak szolgálni, minden megkötözöttség nélkül és korlátok nélkül. Amen.
Amen.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek a szívén üzenet?
Igen, van. A Zsoltárok könyvéből szeretnék felolvasni az első fejezetből. De először még szeretném elmondani, hogy mit jelent az, hogy Zsoltárok könyve. A héber neve Magasztalások könyve. A görög neve pedig olyan költemény, amelyet zeneszerszámok kíséretében énekelnek. Ennyit szerettem volna csak elmondani, hogy mit jelent az, hogy Zsoltárok. És nekem a Magasztalások könyve az nagyon tetszik, mert kiemeli azt, hogy az Úr dicséretéről, magasztalásáról szól ez a könyv. És az egyes Zsoltár 1-től a 3-ig szeretném felolvasni. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódok székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja a gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el, és minden munkájában sikeres lészen. Amen.
Amen.
A Józsué 1.8-ban is hasonló igét találunk, hogy legyen az ige folyamatosan a szánkban, és gondolkodjunk arról éjjel és nappal, és mindent úgy cselekedjünk, ahogy írva van abban, és akkor leszünk sikeresek az útjainkon, és akkor leszünk áldottak. És most a Jeremiásból szeretnék felolvasni még. Jeremiás 17:7-8. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. És ezekről szeretnénk most gondolatokat megosztani. A folyóvíz mellé ültetett fa azt jelenti, hogy ez egy átültetett, átplantált fa. Nem véletlenül került oda a mag, hanem szándékosan lett odaültetve a fa az ellátás helyére. És itt folyamatosan kap ellátást, és ezért folyamatosan be tudja tölteni az élet azt a fát. És amikor újjászülettünk, akkor át lettünk ültetve a szellemi halál helyéről a szellemi élet helyére. És nekünk is, ahogy az igét tanulmányozzuk, az igéről gondolkodunk, és megőrizzük magunkban az igét, úgy nekünk is folyamatos ellátásunk, folyamatos táplálásunk van az igéből. És így tud a szellemi élet megnyilvánulni bennünk. Jézus az ő saját életét helyezte belénk a szellemünkbe, amikor újjászülettünk, és az ige tanulmányozásával, az igéről való gondolkodással tudjuk ezt az életet kinyilvánítani, ezt az életet működésbe hozni, és mások felé is kiárasztani. És itt azt látjuk a Jeremiásban, hogy a fa ott van a folyó mellé, és kibocsátja a gyökereit, és a gyökereit a víz felé növeszti, és magába szívja a tápanyagot folyamatosan. És így folyamatos ellátásban részesül, és a folyamatos ellátás helyén van ott a folyó mellett. És így folyamatosan be tudja tölteni az élet ezt a fát, folyamatosan zöld a levele, folyamatosan gyümölcsöt terem, akkor is, ha rosszak a körülmények. És itt megfigyelhetjük azt, hogy a folyó felé bocsátja a gyökereit. Tehát a fa szándékosan, amennyire egy fa tudja szándékosan növeszteni a gyökereit, de abba az irányba növeszti a gyökereit, ahonnan az ellátást kapja. És mi is meg tudunk gyökerezni az igében, mert az igéből kapjuk az ellátást, a szellemi táplálékot. És hogyha folyamatosan az igéről gondolkodunk, és folyamatosan Jézusra tekintünk, akkor élő kapcsolatban tudunk lenni Jézussal, az igével, és így folyamatos ellátásban tudunk részesülni az igéből. És folyamatosan bennünk tud maradni, a lelkünkben is, a testünkben is, Isten élete. És a helyzeteinkre is ki tud áradni így Isten élete. És ez tudja segíteni a megoldásokat a helyzetekkel kapcsolatban. Tudja segíteni, hogy valóságba tudjon jönni a megoldás a helyzetekkel kapcsolatban. És tudja segíteni az ige munkáját azzal kapcsolatban, hogy győztesen tudjunk végigmenni a nehéz helyzeteken, és hogy győztesen tudjunk kijönni a nehéz helyzetekből, és a legjobb megoldás tudjon valóságba jönni, az Úr akarata szerinti megoldás tudjon valóságba jönni. Most János evangéliumához lapozunk, és onnan olvasok fel. János 15, 4-es, 5-ös. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok, mondja ezt Jézus. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A 7. versben találjuk azt a megfogalmazást, hogy én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Úgy tudjuk megőrizni magunkban Jézus beszédét, Isten igéjét, hogy folyamatosan arról elmélkedünk. És folyamatosan azt keressük ebben egy-egy helyzetben, hogy mit tenne most Jézus. Mit mutat most az ige? Mit szól most hozzánk az ige ebben a helyzetben? És fel tudjuk kutatni az igében a választ. És tudunk találni olyan igét, ami megmutatja a választ, a megoldást, vagy elvezet egy következő lépéshez abban a helyzetben, amibe kerültünk. És így ezzel a folyamatos elmélkedéssel tudunk folyamatosan az igében maradni, és fontos, hogy megőrizzük a gondolatainkban folyamatosan az igét, és megtartsuk a cselekedeteinkben, a döntéseinkben, a tetteinkben is az igét. Mert így tudunk győztesen előre menni, és így tudunk előre haladni az ige útján, és így tudunk mi is egy hatalmas élő fává növekedni, és így tudunk bőséges gyümölcsöt teremni. És ezek a gyümölcsök áldást hoznak a mi életünkbe is, és áldást hoznak rajtunk keresztül mások életébe is. És most a példabeszédekhez lapozok, a 4. fejezethez. A példabeszédek 4, 5-6. Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet, ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszédétől. Ne hajd el azt, és megtart téged, szeresd azt, és megőriz téged. A 14-es, 15-ös. A hitetlenek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle, és menj tovább. A 20-astól a 27-esig. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényeit, s minden te útjaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. És a 3. fejezetből, ugyanitt a példabeszédek könyvében, a 17-es, 18-as igét olvasom fel. Az ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják boldogok. Itt is látjuk azt a szót, hogy megragadják. Hát fontos, hogy nekünk kell megragadnunk az igét, és fontos, hogy kijelentést vegyünk az igéből, mert így tud az ige élővé válni a számunkra, hogyha kijelentést veszünk az igéből. És fontos, hogy gyökeret eresszünk egyre mélyebben és egyre mélyebben az igében, Isten életében, Isten szeretetében. Mert így tudunk az élet útján járni, és így tudunk élő fák maradni, és így tudunk folyamatosan Isten életében járni, és így tudunk folyamatosan gyümölcsöt teremni. Így tudunk győztesen, áldottan, szabadon előre menni az Úr útján. És ezért fontos, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre engedjük a gyökereinket az igében. És fontos, hogy megengedjük az igének, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre gyökerezzen a szívünkben, a gondolatainkban. Hogy az ige tudja betölteni a gondolatunkat minden helyzetben. És az igére tudjunk figyelni, Jézusra tudjunk figyelni, Jézuson tudjuk tartani a tekintetünket, akkor is, ha nehéz helyzetbe kerülünk. Igen, oda kell figyelni a helyzetre is, hogy abban a helyzetben mit lépünk, mit teszünk, hogyan látjuk azt a helyzetet, hogyan gondolkodunk arról a helyzetről. És fontos, hogy az ige fényében lássuk azt a helyzetet, és az ige fényében lássuk magunkat abban a helyzetben, amibe kerültünk. És fontos, hogy megragadjuk az igét, és kitartsunk az ige mellett a nehéz helyzetekben is. Fontos, hogy forgassuk a gondolatunkban, megőrizzük a gondolatunkban az igét, mert így tudunk az igében hinni, az igével összhangban beszélni, döntéseket hozni. Mert az, hogy miben hiszünk, miről gondolkodunk, mit mondunk ki, hogyan döntünk, ez befolyásolja az életünk haladásának az irányát, és ezek szorosan összefüggnek egymással. És ezért írja itt az ige is, hogy tartsuk távol a lábunkat a gonoszok útjától, és ne térjünk se balra, se jobbra, hanem őrizzük meg a járásunkat az ige útján. Azon az úton, amit az Úr mutat nekünk az igében, egy-egy helyzetben. És így tudunk győztesen előre menni. Fontos, hogy dobjuk hátra azokat a dolgokat, amik eddig bántottak minket, vagy amik akadályoztak bennünket abban, hogy az igét megőrizzük a szívünkben. És ne azokról a dolgokról gondolkodjunk, amiket már sikerült így hátra dobnunk, vagy amik már mögöttünk vannak, hanem előre nézzünk, és célegyenest előre haladjunk abba az irányba, afelé, a cél felé, amit az Úr mutat nekünk az ő igéjében, hogy egyre érettebbek és érettebbek legyünk a gyümölcstermésre, hogy egyre nagyobb és nagyobb fává tudjunk nőni, és folyamatosan tudjunk gyümölcsöt teremni, hogy folyamatosan Isten életét meg tudjuk őrizni a szívünkben, a gondolatainkban és az életünkben, és így tudjunk élettel teljesen, győztesen, áldottan, szabadon előre menni az ige útján. Amen.
Amen. Halleluja.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9-10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. Te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, És megtisztított minden bűntől.
És megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.
És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11:13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám,
drága mennyei atyám,
a te igéd alapján,
a te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled,
a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet,
a Szent Szellemmel.
Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel,
beteljesedtem,
teljes lett a szívem,
Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám.
Köszönöm, Jézus.
A Szent Szellem örökké bennem.
És velem marad.
És elvezet minden igazságra. Amen.
Amen.
Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.